Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Szent István Rádióban.
Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát esperes köszöntötte a zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, akár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök a hétvégén sugárzott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Ez volt a vállalásunk, és továbbra is ez a vállalásunk, és ezt nagyon szigorúan jeleztük a pénzügyminiszter úr felé is, fejtette ki. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában 700 000-re tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Szavai szerint azóta az a jelzés érkezett, hogy igazán rászoruló gyermek lehet, hogy ennél valamivel kevesebb van. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtárellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus közösségi oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzáfűzte, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes május 20-ai levelét, a 444 szemlézte pénteken, és Jámbor András a Párbeszéd volt képviselője is megosztotta a közösségi oldalon. Az országgyűlés elnöke levelében idézte a hatályos törvényt, amely szerint a parlamenttől most búcsúzott képviselők 3 hónapig jogosultak a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátására. A közvéleményhez egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe, valamint arról is, hogy egyes állami ágazatok, illetve a civil szféra milyen megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni, írta Forsthoffer Ágnes. A házelnök úgy fogalmazott, hogy a társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve kéri fel a távozó politikusokat, különösen azokat a volt képviselőtársakat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai emléktatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak, hogy a részükre kiutalt pénzbeli ellátást jótékony célra fordítsák. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divati part a Duna régió országai, közölte a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint az Óbudai Egyetemen rendezték meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét, amely a Duna régió textil és divatiparának fenntartható átalakítására fókuszált. A rendezvényen 9 ország szakemberei, fejlesztési ügynökségei, vállalkozásai és oktatási intézményei mutatták be azokat a körforgásos megoldásokat, amelyek alternatívát kínálnak a fast fashion, vagyis gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Végül az időjárásról. Mindenütt kiderül az ég, csapadék nem várható. Az éjjeli hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, az esti stáb nevében is. Ma a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai munkatárs Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Szabó T. Anna Senki Madara című írásának 3. részét hallgathatják meg. Majd a május 21-én az Egri Markot Ferenc kórházban tartott pünkösdváró ökumenikus istentiszteletből hallanak összeállítást. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Móri Zsigmond Szegény emberek című háború ellenes novellájának ismertetését folytatja dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk. A boldogságos Szűz Mária az egyházanya kötelező emléknapját ma pünköst hétfőn ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Szűzanya tiszteletéről Maksó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió szól. Majd Hitvalló című műsorunkban a Szentlélek eljöveteléről és viennei Szent János életéről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm ma este is a kedves hallgatókat. Az elmúlt adások során a Pápai Biblikus Bizottságnak a Biblia és Erkölcs című dokumentum alapján azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy a kinyilatkoztatás hogyan segíti a hívő embert keresztény tanítás szerinti életvezetésben, az erkölcsös életben, és hát volt szó 10 parancsolatról, Jézusnak a hegyi beszédéről, személyes példájáról, szóval sok szempont alapján közelítettük meg ezt a kérdést, és ma is ezt a gondolatot szeretném még tovább vinni, de ma tekintettel arra, hogy pünköst hétfő van, ugye tegnap ünnepeltük a Szentlélek kiáradását, ugye témát egy kicsit aktualizálva, a fő szempont ma az ebben a gondolatmenetben, ugye a keresztény ember erkölcsi életét, vagy döntéseit, a cselekedeteit hogyan segíti hozzánk elküldött Szentlélek, hiszen pünköst az ünnepe nem egy 2000 évvel ezelőtti eseménynek az emlékezete, hanem egy folyamatosan ható valóság. És hát minden bizonnyal a kedves hallgatók is sokan hallották tegnap a Szentmiséken az olvasmány, az első pünkösd eseményeinek az elbeszélését, de talán így is érdemes ezt újra felidézni, hogy az apostolok cselekedeteinek a második fejezetében találjuk ezt az elbeszélést, így szól. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszer olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik, szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek. Hogyan hallhatják őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, júdeának, kappadóciának, pontusznak, ázsiának, frígiának, pamfíliának, egyiptomnak és líbia, cirenek körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édesborral. Péter többi 11-jel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan. Vegyétek tudomásul, és hallgassátok meg szavamat. Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, hanem ez az, amiről Joel próféta szólt. Végső napokban, mondja Isten, kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, is profétálni fognak. Testvérek, férfiak, hadd mondjam el nektek, Dávid pátriárkáról nyíltan, hogy meghalt és eltemették, sírja mind a mai napig itt van köztünk. Mivel azonban proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett, az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit a trónjára, előre látva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. Isten ezt a Jézust feltámasztotta, akinek mi mind tanúi vagyunk. Azután, hogy Isten jobbja felmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok. Mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis ő mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, ellenségeidet lábbal alá teszem zsámolyul. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette. E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt. Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Még más egyéb szavakkal is bizonyította, ezt is buzdította őket, meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből, akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek, aznap mintegy 3000 lélek megtért. Így indult tehát az egyház küldetése pünköstkor, és tart azóta is, és hát a Szentlélek élteti és vezeti ezt a közösséget, az egyházat, akik ma 2026-ban mi vagyunk mindannyian, akik megkeresztelkedtünk, a keresztségben az egyház tagjai, Krisztus testének tagjai és a Szentlélek templomaivá lettünk. és a lélek ma is hatékonyan működik a szentségekben is, tehát nem egyszerűen egy 2000 éves emlékezetet, hanem élő, dinamikus, hatékony valóságot ünneplünk. És hát mindezek alapján a mai este induló gondolata, ami talán már többször is elhangzott a témával kapcsolatban, az, hogy a keresztény erkölcs az nem szabályok rideg követése, hanem egy élő kapcsolat gyümölcse, és hát ennek a kapcsolatnak az éltetője, mozgatója, az maga a Szentlélek ereje, a Szentléleknek a kegyelme. Tehát egy rövid zenei szünet után innen fogjuk folytatni, vagy hát ezzel fogunk foglalkozni.
Testvérek, szeressük egymást! Hey!
Tehát az alapgondolat így hangzott, hogy a keresztény erkölcs nem szabályok rideg követése, hanem egy élő kapcsolat gyümölcs, és hát ennek a kapcsolatnak az éltetője a Szentlélek. És hát képzeljük el azt, hogy az emberi élet olyan, mint egy hajó a nyílt tengeren, és hát a keresztény erkölcs életet sokan úgy képzelik talán el, mint egy ilyen evezős csónakot, hogy nekünk kell az teljes erőből, meg ilyen izomból eveznünk a hullámokkal szemben, és hogyha elfáradunk, megállunk, hogy elsodod az ár, aztán hogy az evezés az a saját emberi erőfeszítésünk, vagy az akaratunk. Ugyanakkor a keresztény emberi életvezetése mai gondolat fényében azonban sokkal inkább, vagy nem is annyira ilyen evezős csónak, hanem vitorlás. És hát a vitorlás hajónak is van kormánya, meg az embernek is van feladata rajta, nyilván, hogy fel kell húzni a vitorlát, vagy ott kell lenni, de hogy a hajót előrevívő valódi erő az nem az emberi izomból származik, hanem a szél hajtja. És a Szentírásban a szél és a lélek ugyanaz a szó, hogy ez a ruach, vagy görögül a pneuma. Tehát a Szentlélek az a szél, amely belekap a vitorlángba, és előre viszi az életünket, az erkölcsi életünk titka, tehát nem az, hogy mennyire tudunk evezni, hanem az, hogy megtanuljuk-e mondjuk így szélirányba állítani a vitorlánkat. És hát a mai világban, de gyakran talán még az egyházon belül is, hogy az erkölcs szóról legtöbb embernek ez a tiltások, vagy merev szabályok jutnak az eszébe, hogy akkor ezt nem szabad, vagy az kötelező, vagy mit kell csinálni. És hogyha a keresztény életvezetés csupán szabályoknak ilyen rideg követése lenne, az előbb-utóbb, tehát hogy vagy teljes ilyen kimerüléshez, vagy kiégéshez vezetne, vagy egyszerűen képmutatáshoz, mert hogy nem tudjuk ezt úgy teljesíteni, hogy próbáljuk ugye kifelé mutatni. Hát hogy a törvény ez megmutatja ugyan, hogy mi a jó, de hogy erőt nem ad a megvalósításhoz. És az emberi természetünk önmagában talán azt mondhatjuk, hogy képtelen ugye erre a krisztusi mércére, vagy ezt a szintet megugrani. És a keresztény erkölcs éppen ezért nem egy etikai kódex betartása, hanem egy élő kapcsolatnak a gyümölcs, hogy így tud létrejönni. Szent Pál apostol írja a római levélnek a 8. fejezetében ezt, vagy a következőt: nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, ami a Krisztus Jézusban való élet folyamánya, megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis a törvény nem volt képes, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten véghez vitte. Elküldte tulajdon fiát a bűn miatt, a bűn testének hasonlósága, hogy elítélje a testben lévő bűnt, és hogy a törvény beteljesedjék rajtunk, akik már nem a test, hanem a lélek szerint élünk. Akik ugyanis test szerint élnek, azok a testiekre törekszenek, akik azonban a lélek szerint a lelkiekre törekszenek. De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódás ellenben az élet és béke. A Krisztus bennetek van, a test ugyan a bűn miatt halott, de a lélek élet a megigazulás következtében. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Így tehát testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk, mert ha test szerint élünk, éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is, Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei, írja Szent Pál. És hát, ugye itt az apostol azt is mondja, hogy nem azt mondja, hogy az a keresztény, aki tökéletesen viselkedik, hanem az, aki benne él Krisztus lelke. És a Szentlélek nem egy ilyen extra kiegészítő ugye az átlag hívőknek, hanem a keresztény lét és a helyes életvezetés abszolút alapfeltétele, vagy alapja, mondjuk így, hogy a belső motorja. Szóval, hogy adott ez a belső motor, a lélek ereje, ugyanakkor megtapasztaljuk, és talán nem csak én, hanem a hallgatók is, hogy ennek ellenére újra és újra hát így elbukik az ember, meg sokszor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy azt tervezzük, és ugye hát a Szent Jónások alkalmával is erősen fogadjuk, hogy a jóra törekszünk, aztán mégsem mindig úgy sikerül. Keresztény teológia, és hát különösen katolikus tanítás szerint ugye az áteredő bűn következtében az emberi természet megsebesült, vagy megsérült, és ennek a sérülésnek az egyik legfőbb következménye, hogy valóban az, hogy az emberi akarat meggyengült, és a lélek hajlamosabbá vált, rossz, miközben nehezebben hoz mondjuk így tartós döntéseket a jó mellett. És ez az állapot nem jelenti azt, hogy az ember elvesztette volna a szabad akaratát, vagy hogy képtelen lenne jót cselekedni, de hogy a küzdelem sokkal nehezebbé vált. Hívők számára az isteni kegyelem, hogy a szentségek által például segítséget nyújt, meg erőt ezen a ezekhez a küzdelmekhez, és hogy nem egyszerűen cselekedetekkel van probléma, hanem ugye a forrással, vagy a szívünkkel. És a Jézus mondja azt, hogy a szívből származnak a rossz gondolatok és tettek, ott Máté Evangéliumának a 15. fejezetében, és hogy nem elég a viselkedést így kozmetikázni, hanem ugye a belső magatartást, vagy a belső magot kell kicserélni, vagy megújítani. És hát korábban volt már szó arról, amikor ugye Jézus a hegyi beszédben arról, hogy azt mondja, hogy nem megszüntetni jött a törvényt, hanem tökéletessé tenni. És azt mondja, és akkor sorolja szépen a téziseket, antitéziseket, hogy a régieknek azt mondták, én pedig azt mondom nektek. Ugye például az, hogy a régieknek azt mondták, hogy ne ő, én pedig azt mondom, hogy aki haragszik, az már méltó az ítéletre. És nem egyszerűen azt akarja mondani, hogy a törvény betűjét be kell tartani, hogy a rosszat el kell kerülni, hanem mondjuk így, hogy ő egészen mélyre akar menni, hogy a lelkületet, a mentalitást akarja formálni, pedig egészen ugye mélyen kezdődik a szívnek a mélységeibe. Ugye Ezekiel prófétánál mondja ezt, hogy olvassuk az Ószövetségben, hogy új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Az én lelkemet adom nektek, és gondoskodom arról, hogy parancsolataim szerint éljetek. És hát, hogy nem is azt mondja az Isten, hogy itt van még 10 új szabály, és akkor most már ezt jó lenne betartani, hanem azt mondja, hogy belétek költözöm, hogy belülről teszlek képessé titeket a jóra. Aztán János Evangélium 14. fejezetében Jézus ezt ígéri a tanítványoknak, hogy ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. A vigasztaló a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Keresztény erkölcs lényege, tehát nem a szabályok pontos betartása, nyilván törekszünk rá, vagy hogy teljesíteni az előírásokat, megfelelni a feltételeknek, hanem keresztény erkölcsiség kiinduló pontja, ugye a szívnek a megújítása. És az pontosan mit is jelent, majd egy rövid zenei szünet után folytatjuk.
Minden percet, minden napot ajándék. Ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egy magad válsz, jó szóra tanácsért. Ne hagyd, hogy elveszítsd, mosolyod. Mikor megszülettél Isten tenyerében, napként ünnöklően ölelt jó atyám. Ma is ott van ő a másik szemében, a szíveddel nézve megláthatod. Mindenhol szenjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten.
borítja csodás felhőkkel az eget. Esőt készít, mikor kiszárad szíved. De a megtört szíved mindig begyógyítja. Érted, teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra. Az élő valóság szívedbe költözik. Mindenhol zengjük az Úr dicsérete, áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Mindenet tőle származik, ha szabadít. Írgalma örökké tiéd, nem hagy el. Itt áll és téged ünnepel, könnyesen. Itt áll és téged ünnepel. Oh, téged ünnepel, oh, yeah, könnyesen, oh, oh. Mindenhol zengjük az Úr dicséretén, oh, álljuk az Úr csodás nevén, mert él az Isten. Mindenkor átjár és szíve még hakol, angyalok kórusok dalol, hogy ír az Isten. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, áldjuk az Úr csodás nevét, mert mi az Isten. Mindenkor átjár és szíve még hakol, angyalok kórusok dalol, hogy ír az Isten. Él az Isten.
Tehát a keresztény erkölcsiség kiinduló pontja a szívnek a megújítása, és ennek a megújulásnak, vagy átalakulásnak egy fontos mozzanata a megtérés, vagy bűntől való szabadulás, vagyis egy szembenézés azzal, ami akadályoz ebben a növekedésben. És sokszor talán túl óvatosan bánunk ezekkel a kifejezésekkel, mert hogy a bűnbánat, vagy a lelkiismeretvizsgálat világ számára sokszor talán úgy hat, mintha a keresztény embernek egy ilyen folyamatos bűntudattal kellene élnie, vagy rosszul éreznie magát mindig valami miatt, és hogy mindig azon kéne rágódni, hogy éppen mit rontott el, vagy mit hibázott, és nyilván ez alapvetően nehéz, vagy macerás, vagy ezzel úgy nem szeret hosszasan foglalkozni az ember, és akkor ezért sokszor talán inkább relativizáljuk, vagy elmossuk így a határokat, vagy nem beszélünk, hogy itt a bűnről, pedig hát, hogy a bűnbánat az alapvetően nem ugye ezt az önmarcangolást jelenti, vagy hogy ilyen folyamatos bűntudatot keltsünk magunkba, és sokszor talán keverjük is ezzel a pszichológiai bűntudattal, vagy lelkiismeretfurdalással, vagy önbáddal, de a Szentlélek által munkált bűnbánat után ezt a kettőt talán így keverjük, és érdemes ezeket így tisztába rakni. Ugye a sátán az, aki vádol, a Szentlélek pedig meggyőz. És ez a vád az valami ilyesmiről szól, vagy így hangzik, hogy egy ilyen semmire kellő, vagy ezt is elrontottad, hogy soha nem fog az Isten megbocsátani, és nyilván ennek az eredménye a kétségbeesés, vagy az elfordulás az Istentől. A Szentlélek pedig meggyőz. És akkor arról győz meg, hogy lehet, hogy ez a tett, ez esetleg méltatlan hozzád is megbántottad az Isten, de hogy mindig van bocsánat, vagy mindig van újrakezdés, hogy gyere vissza az Atyához. És hát ennek az eredménye alapvetően más, hogy a megtérés az Istenhez való odafordulás, vagy közeledés az Istenhez. Tehát azért óriási különbség van a kettő között. A János Evangélium 15. fejezetében olvassuk ezt, amikor Jézus mondja a tanítványoknak, hogy jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem, az igazságról, hogy az atyához megyek, és többé nem láttok, az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Tehát a Szentlélek olyan, mint egy ilyen, mondjuk így, hogy kiváló orvos, hogy nem azért mutat rá a bűnre az életünkben, hogy az kétségbe ejtsen, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem azért, hogy meggyógyíthasson minket. És nyilván egy ilyen szembenézés hibával vagy gyengeséggel soha nem könnyű, de hogy fontos a növekedés szempontjából. Mert ugye azért, hogyha valaki csak azért nem lop, mert fél attól, hogy elviszik vagy elítélik, az nem erkölcsös ember, hanem egy ilyen megfélemlített, mondjuk így, hogy potenciális tolvaj. Az igazi keresztény erkölcs az alapvetően belső szabadságból fakad, és tehát korábban erről is volt már szó, hogy nem egy ilyen külső kényszer hatására, hanem ugye belső meggyőződés, vagy belső szabadságból cselekszik az ember. Aztán a második korintusi levél 6. fejezetében azt írja Pál apostol: az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Te Szentlélek az, aki megszabadít a bűnnek a kényszerétől, legyen az harag, kapzsiság vagy kévát, sokszor talán úgy rángatja az embert, mondjuk így, mint egy ilyen bábot. Lélek jelenlét azonban átvágja ezeket a zsinórokat, és képessé tesz arra, hogy nemet tudjak mondani a rosszra, és igent a jóra. Nem félelemből, hanem alapvetően szeretetből. És hát természetesen a megtérés, vagy a bűnbánat, szembenézés az nem könnyű műfaj, ahogy mondtam, hogy erő és bátorság kell hozzá, hogy az ember úgy ránézzen, vagy szembenézzen a saját gyengeségével, vagy hibájával, vagy bűnével, és ezért is jó újra és újra kérni, hogy az imában is az erősség, a bátorság, a szeretet lelkét ehhez a feladathoz is szükséges is, mert hogy a megújulás ugye nem lehetséges enélkül. És talán így az ima életünkben, és a Szentlélek egy kicsit, mintha úgy háttérbe lenne szorulva, és nyilván ennek sok oka lehetett, hogy az atya, az egy atyai kapcsolat, hogy ugye Jézus, mint embert is el tudjuk képzelni, lélek meg, hát valahogy ugye a művészetben is sokszor is így a galamb képében jelent meg, vagy így szocializálottunk, hogy a Szentlélek ugye a galamb, és hát ezzel nehezebben boldogulunk az ima életben. De mégis jó őt kérni, ugye a lelket. És hát sokat idéztem az elmúlt alkalmak során is Pap Miklós atyát, főleg az életvezetés etikájáról szóló könyvét, és ő így ír a megtérésről ebben a könyvben: megtérés ez a lehetőségi feltétel, a jó alapdöntés megújítás, az Istennel való találkozás, a jó felé fordulás, a szeretetben való hit. Másrészt a pszichológia hangsúlyozza a folyamatszerűséget. Mélyre lecsúszni és onnan kijönni is egy folyamat. Munka, küzdelem, amire a folyamatszerűség minden jellemzője vonatkozik. Lehet benne lendület és megtorpanás, erősödés és gyengülés is. Megtérés a bűnbocsánat nem a múlt meg nem történő tevése, hanem az újra jó irányba való beállás. Előbb lesz belső történés, aztán lesz külső cselekvés. Krisztusban a Szent Háromság odahajul az emberhez, igazhoz és bűnöshöz egyaránt, az Atya Krisztus által a lélekben hív, és megnyitotta az üdvösség útját. És ugyancsak Miklós, hogyha beszél sokat az emberben lévő húzatról is, ő így fogalmazza meg, arról, hogy az emberben dolgozik egy belső dinamika, ami a teljesség felé vezeti őt. Transzcendens húzatról beszél, tehát hogy nem pusztán fizikai, pszichológia vagy filozófiai síkon értelmezi, ezt nem csak horizontálisan, vertikális síkon is. Szent Ágostont idézi, ugye, aki azt mondja, hogy magadnak teremtettél minket, tudunk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Az ember Isten képűségéről szól, pedig azt mondja, hogy az egyszerre létadottság és morális feladat, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Az isteni kép, vagy az Isten képűség, ez egy elveszíthetetlen ajándék, személyi méltóság minden ember számára, legyen az bárki. A hasonlatosság pedig egy feladat, hogy az életvezetésemmel, cselekedeteimmel, a kapcsolataimban egyre inkább hasonlóvá váljuk ahhoz, akinek a képét magamban hordozom. Látjuk tehát, hogy ez az erkölcsi megújulás, vagy a szív mélyén kezdődik a Szentlélek által, de hogy hogyan válik ez láthatóvá, mondjuk így hétfő reggel a munkahelyemen, vagy a családi konfliktusban, vagy egy pénzügyi döntésben, vagy bármilyen helyzetben, ugye ez a lélek szerinti járás a mindennapokban ezt jelenti. Tehát lélek szerint járni a mindennapokban megint egy folyamatos feladat. De hogy nem vagyunk magunkra hagyva ezzel a feladattal, hiszen segítségünkre siet a lélek, aki mondjuk így, hogy navigál. Hogyha egy hasonlatot hozok, akkor talán azt mondhatnám, hogy az életvezetés olyan, mint egy ilyen ismeretlen városba autózni, hogy ugye régen a törvény olyan volt, mint egy ilyen nyomtatott térkép, hogy nehéz volt sokszor kiigazodni, vagy kibogozni a kereszteződésem, hogy akkor merre tovább. Szentlélek ezzel szemben sokkal inkább olyan, mint egy ilyen élő belső GPS, hogy nem egy statikus papír, hanem egy hang, ami ott és akkor szól, amikor mondjuk így, hogy kanyarodni kell, és hogyha elvétjük az irányt, akkor nem hagy el, hanem újra tervezi az utat. A Római Levél 8. fejezetében olvassuk ezt a már idézett verset, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk abba, atya. És ez a görög agontáj vezérel szó, egy folyamatos jelen idejű cselekvést fejez ki, tehát nem egy egyszeri élmény, hanem egy állandó mindennapos vezetési folyamat. Ugye a lélek egy ilyen finom belső indításokkal, lelkiismeret megvilágosításával, vagy békesség érzésével navigál minket. Persze sok minden más is befolyásolja az embert, a döntéseinket, a szabadságunkat, és ezzel kapcsolatban, ez a már említett életvezetés etikájában ezt olvassuk, ezt írja a szerző. A szabadság megtapasztalása ambivalens. Az ember egyszerre tudja magát szabadnak, autonóm módon tettei okának, ugyanakkor látja függőségét a genetikától, a szociológiától, a történelemtől, tehát nem abszolút szabad és nem abszolút rab. A szabadságra erős hatással van testisége, biológiája, történelmi beágyazottsága. Végső soron mégis azt írja a szerző, hogy legvégső soron nem más emberek, nem a külső-belső ingerek, nem a körülmények döntenek arról, mit fogok tenni, hanem az énem végső közepe. Az embernek ez a csodálatos kitüntetettsége és terhe énünk közepe. Az empirikus hatásoktól függetlenedni tudó transzcendens énünk mindig dönthet máshogy, mint ahogy azt a körülmények befolyásolnák vagy indokolnák. Persze ez folyamatos munkát is jelent, olyan belső harcot is, tehát a hívő ember sem válik azonnal tökéletessé, tehát attól, hogy valaki keresztény még megkísértheti akár a türelmetlenség, a büszkeség vagy az önzés. A különbség az, hogy már nem vagyunk mondjuk így tehetetlenek ezzel a régi természettel szemben. A Galata levélben írja Pál apostol, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra szolgaság igájába hajtsanak benneteket. Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be, szeresd fel a barátodat, mint saját magadat. De ha marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást. Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással is, így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. És hát érdemes megfigyelni a sorrendet is, mert Pál nem azt mondja, hogy előbb folytsatok el, vagy folytsátok el minden rossz vágyatokat, és majd akkor utána jön a lélek. Nem, sőt azt mondja, hogy koncentráljatok a lélekre, töltekezzetek be velem, és a rossz vágyak ugye elhalnak. És hát Pap Miklós atyának az idevágó gondolat az, hogy aki akárhogyan él, az akárhová jut el. De talán nem oda, ahova indult. Vagyis, hogyha szeretnénk azt elérni, amit az életünk nagy döntéseiben elhatároztunk, akkor olyan életstílust kell kialakítani, olyan konkrét tetteket kell végrehajtanunk, amik oda visznek minket a célhoz. És ez a keresztény életvezetés szempontjából az erkölcsös élet kialakítása, ami nem egy ilyen jámborkodó, valami kis, nem tudom mi ez, van ennek egy ilyen negatív mellékíze, de az erények nem egyszerűen etikai, filozófiai, pszichológiai kategóriák, amik ugye szükségesek ezek az erények a keresztény életvezetéshez, hanem azokat végső soron az isteni kegyelem alakítja ki, a Szentlélek ereje munkálja ki bennünk, hogy, és nyilván megvan ebben ugye a saját részem, hogy az én részem, az én munkám, az én erőfeszítésem, és azt nem lehet kispórolni belőle, de hogy végső soron az isteni kegyelem alakítja ki ezt az emberben. Jellemet ajándékoznak is könnyedséget a jó megtételére. Az erények tulajdonképpen megerősítik az ember összes képességét, hogy az erény a stabilitás a jó cselekedetekben. És hát ez persze, hogy mondtam, ez szükséges, vagy igényli az én erőfeszítésemet, de hogy mégiscsak a kegyelem az, akivel együtt működve, vagy engedve, hogy munkáljon bennem, azt tudja kialakítani és megerősíteni. És hogy ez hogy mit jelent a mindennapokban, egy rövid szünet után fogjuk megnézni.
Ő az Úr,
Tehát, hogy az erények mind megerősítik az ember jó képességeit, vagy stabilitást adnak a jó cselekedetekben. Aztán a mindennapokban ezen az úton, amit keresztény ember erkölcsi életének nevezünk, fontos ugye még a megkülönböztetés, ugye mindennapi dilemmák, hogy hogyan döntsek adott helyzetekben. Karrier, párválasztás, költözés, lehet ez egy nehéz családi beszélgetés. Tehát a Szentlélek az, aki az eszünkbe juttatja Krisztus tanítását, ugye megfelelő pillanat, hogy eszetekbe juttat majd mindent. Vigasztaló pedig a Szentlélek megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Tehát alapvetően lélek nem egy új kinyilatkoztatást ad, vagy kinyilatkoztatásokat, hanem a meglévő igét teszi élővé és aktuálissá adott helyzetben. Például amikor visszavághatnák egy sértést, vagy visszaszólhatnék, legyen az munkahelyen, vagy utcán, vagy egy kapcsolatban. Tehát a lélek eszedbe juttatja akár ezt, hogy Jézusnak a szelídségét is ad egy ilyen belső stopptáblát adott esetben. A nap mint nap így járunk a lélekkel, hogy engedjük, hogy ő navigáljon és ő győzzön a belső arcainkban, akkor annak elkerülhetetlenül lesz egy látható eredménye. Nem csak a döntéseink változnak meg, hanem ugye a személyiség vagy a karakterünk is. És itt a hangsúly nem a teljesítmény központúság elengedése, ami az isteni, tehát hogy a hangsúly nem a teljesítmény központúságon, hanem sokkal inkább az isteni élet áramlásán. A Szentlélek által vezetett ember olyan, mint az egészséges fa, hogy nem erőlködik, hogy almát terjem, egyszerűen csak magába szívja tápanyagot, és ugye gyümölcs magától növekszik rajta. A Galata levél 5. fejezetét is idéztem már, ahol, és érdemes újra, ugye ezt is olvassuk, hogy a lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. És hát ugye ez a gyümölcs szó itt a görögben egyes számban áll, tehát nem többes számban. Ez azt jelenti, hogy a lélek nem ugye 9 különálló ajándékot ad, vagy ilyen különböző vagy-vagy, hanem egyetlen egységes jellemet formál ki bennünk. És ezek a tulajdonságok valójában Krisztus jellemének a leírása is. Tehát nem nekünk kell gyártanunk a türelmet, vagy a szelídséget, hanem Krisztus éli az ő életét bennünk a lélek által. És amikor arról kérdezik Jézus, hogy melyik a legfőbb parancs, ugye az Ószövetségben 2 különállót összekapcsol, hogy a szeresd Urat Istenet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, minden erőd, fele barátodat, mint saját magadat. A legfőbb parancs, tehát a szeretet. És a szeretet nem csupán érzelem, hanem döntés is, hogy nem csak azokra vonatkozik, akik szeretnek, és hát könnyű viszont szeretni, hanem azokra is, akik esetleg megbántanak, vagy nehéz esetek, vagy emberileg talán lehetetlen is. És megint ugye ehhez természet feletti forrásra van szükség. A római levél írja, hogy Isten szeretete kiáradt a szívünkbe nekünk adott szent lélek által. És a kiáradt szó görögben azt jelenti, hogy bőségesen, pazar módon lett belénk öntve. Tehát a szent lélek folyamatosan mondjuk így mossa a szívünket az Isten szeretetével, és ebből tudunk töltekezni, aztán adni másoknak. Tehát az erkölcsi életünk csúcsa, ez az önzetlen szeretet nem a mi érdemünk, hanem bennünk lakó léleknek a túlcsordulása. És ahogy azt mondtam, ez egy folyamat, feladat, munka, ami hát nem megy egyik naptól a másikra. Ugye van egy ilyen anekdota, hogy Michelangelo-tól egyszer megkérdezték, hogy hogyan faragta ki a csodálatos Dávid szobrot, és hát azt mondta, hogy a szobor benne volt a márvány tömbbe, csak lefaragta róla a felesleget. És a szent lélek is ilyen technikával működik, vagy dolgozik, mondjuk így, hogy miután befogadtuk Krisztust, a lélek elkezdi lefaragni rólunk a felesleget, a büszkeséget, az önzést, a haragot, hogy láthatóvá váljunk, vagy váljon bennünk a valódi, mert Isten által tervezett önmagunk. Második korintusi levélben írja ugye Pál apostol, az Úr ugyanis a lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Tehát ez egy folyamat, ugye, hogy fokról fokra. Nem leszünk tökéletesek egyetlen nap alatt, vagy egy rövid időszak alatt. Tehát az erkölcsi életvezetés egy ilyen hosszú távú projekt, egy élethosszig tartó utazás, ahol a Szentlélek az, aki vezet lépésről lépésre, alakít át minket, hogy egyre inkább ugye hasonlítsunk arra, akinek a képét magunkban hordozzuk. Látjuk tehát, hogy hogyan újítja meg a lélek a szívünket, hogyan vezet a mindennapi döntéseinkben, és hogy milyen módon tudja formálni személyiségünket, és a legfontosabb kérdés talán mégis az, hogy hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban megvalósítani, akár már a mai naptól, vagy a holnapi naptól, hogyan élhetünk gyakorlatilag ugye a lélek szerint. És hát azt is látjuk, hogy egy keresztény erkölcs és életvezetés nem egy ilyen nehéz hátizsák, amit nekünk kell cipelni, hanem arról szól, hogy nem arról szól, hogy mi mit teszünk is, hanem arról, hogy mit tesz az Isten mi bennünk, és hogy mi ezzel együtt működünk-e. Tehát mi feladatunk, tehát az, hogy engedjük, hogy ő formáljon, és ez talán jó, hogyha néhány ilyen egy-két gyakorlati szempontot is bevezetünk, így akár a napi imában, nevezzük ilyen reggeli vitorla bontásnak, vagy felbontásnak, hogy mielőtt elindítjuk a napot, ugye akár ez a reggeli ima, vagy a szent lélekhez fohászkodni, hogy vitorlát bontok, és akkor beléd kapaszkodom. Aztán akár egy ilyen belső fék használat, hogy a csend és a megállás, egy adott feszült helyzetben, hogy ne csípőből tüzeljek, vagy reagáljak, hanem tartsak akár egy pár másodperc szünetet, és hogy ez a csend, ez mindig teret ad a szent léleknek, hogy megszólaljon a lelkiismeretemben, hogy átvegye az irányítást is, hogy ne az első nyers reakciónk legyen a felelet. És hát az azonnali engedelmesség ennek a jó indításnak. A Szentlélek gyakran ilyen finom halk gondolatokat ébreszt, vagy ezeken keresztül ösztönöz, hogy hívd fel, hogy kérj bocsánatot, hogy segíts annak a rászorulónak, és hát az erkölcsi izomzatunk mondjuk így, tehát úgy fejlődik, hogyha ezekre a belső hangokra nem halogatással, hanem cselekedetekkel válaszolunk. Hogyha lélek szerint élünk, vagy lélek által élünk, éljünk is a lélek szerint, ugye a Galata levél írja. Tehát, hogy a Szentlélek már megajándékozott minket ezzel az új élettel, merjük rábízni mindennapi tetteinket, vagy lépéseinket, hogy a kezdőképpel, ha ezzel kezdtük, hogy engedjük el az evezőket, és hát húzzuk fel a vitorlákat, és engedjük, hogy az Isten lelke vezesse az életünket ebben a folyamatban, ebben a növekedésben. Köszönöm szépen a figyelmet.
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Tetted, amit Isten kért tőled.
Nos, én is bőgnék csak, a hagyom rában berekesztve.
Hát, nem rózsás a kép, van-e itt megoldás? Ha Isten tőle futottál, és most
egy
ne add fel, még nem ért minden vége.
El kell még mondanunk valamit neked. Isten megbocsát, nem hagy el.
Hittem irgalmas az Isten,
mit itt megbocsát.
Hozzád szól, még ahol meghangják, én figyelj rá.
Már most nőtt, hiszen visszavisz az útra.
Hogy mindig kapsz esélyt, mikor úgy érzed, hogy nélküled is teljes lesz a kép.
Ha megbántad, mit tettél, majd újratadra állsz.
Tudd, hogy mindent elfelejt, és végleg megbocsájt.
Hát most ő visszavisz az útra.
Yeah.